So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a vonal túlvégén pedig állandó Forma 1-es szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót köszönthetem. Szerbusz!
Szervusz,
buongiorno, úgyhogy ezzel a beköszönéssel már nagyjából lehet is borítékolni, hogy a mögöttünk hagyott Monzai, illetőleg egy kicsikét majd foglalkozunk a előtte való hétvégén Zandvoortban történtekkel. Hát mivel azt tudom, Karesz, hogy te már nagyon-nagyon, hát nem is tudom, tehát mindig úgy szoktalak téged apostrofálni, hogy te vagy a magyarországi Ferrari tifóziknak a bíborosa. Neked vidám vasárnap volt most, nem?
Hát most nagyon vidám vasárnap, sőt meglepően vidám, mert hát jó, az ember mindig úgy gondol egy futamra, pláne Monza kapcsán, hogy hú, de jó lenne, meg így, meg úgy, de hát valljuk meg azért a realitásokat is az ember kénytelen néha figyelembe venni, és nem feltétlenül volt benne a pakliban ez a győzelem, főleg úgy, hogy tudnivaló volt, hogy milyen jó most a McLaren, ugye a Mercedesről egy kicsit ilyen előre nem lehet nagyon sejteni, hogy éppen mit produkál versenynapokon. Egy negyedik hely, ugye ahonnan a Leclerc indult, az nem feltétlenül garancia a sikerre, de hát elképesztő volt, amit most így leraktak az asztalra. Nyilván, hogy mindehhez kellett a papaja menedzsment is, hogy az ugyanúgy működjön, hogy aztán a Rosso menedzsment meg befusson győztesként.
Ha a negyedik helyet már említetted, láthatlanba, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, győzelem lesz ez a vasárnap. Hány százalék esélyt adtál volna arra, hogy az ember kábítószer hatása alatt áll?
Hát igen, hogyha az ember a szívére hallgat, akkor mondjuk egy kicsit följebb tolja, mint 50%, mint normál esetben, hát igen. Ilyen, bármi előfordulhat egy futamon, azt már azért tudjuk jócskán, hogy nyertek versenyeket 14. meg 23. helyről is, de hát alapvetően mondjuk egy 20-25%-nál biztos sem adtam volna többet.
Kérdezem mindezt úgy, hogy azért azt tudjuk, hogy legendásan a Ferrarinak Monza az egy mini világbajnokság.
Hát abszolút, az öreg ugye mindig azt mondta, hogy számára egy monzai győzelem többet ér a világbajnoki címnél. Tehát ha így veszük, idén megvan a világbajnoki cím, sőt több is, mert többet ér nála.
Viszont a klasszikusokat a Leclerc behúzta. Monza, Monaco.
Hát abszolút, tehát neki ez az év ebből a szempontból egy csomó csalódást keltő verseny, eltekintve, hát egész biztos, hogy a karrierjének egy csúcspontja lesz, mert hát ahogy ezt most többször el is mondta aztán a futam után, hogy ő két versenyt akar mindig megnyerni, a hazai meg az olasz, hát így teljesüljön minden álma.
Na de akkor váltsunk szint, mert ugye itt már megemlítetted a McLareneket, és hát hogy is fogalmazzak szépen? Ugye, ha csak az elmúlt 4 futamot nézem, Hungaroring, érthetetlen, hogy ott miért, mit miért csináltak, mondjuk Silverstone-ban, de mondjuk az egy óriási stratégiai baki volt, és attól függetlenül nem érti az ember, hogy mit miért és hogyan csinálnak. Akkor úgy utána jött ugye egy kiadós szünet, Belgiumban még úgy, ahogy még úgy hozták a várható dolgot, de Zandvoortban én azt kell, hogy mondjam, hogy a realitás talaján lévő tükörsima győzelem a Norrisnak. Ebből is látszik ugye, hogy azért, amit már a Verstappen régóta mondott, hogy azért vannak gondjaink, nagyon komoly gondjaink vannak, ezt ezen a pályán bármit lehetett csinálni, de palástolni biztos, hogy nem. Viszont itt Monzában 1-2-ről eljönni, 2-3-ba beérni, az már eleve, úgy, hogyha meg se nézed a versenyeken történteket, ez egy nem egy túl jó eredmény, és akkor nagyon-nagyon diplomatikusan fogalmaztam. A Hungaroringen is, és most is azt vettem észre, mint hogyha a McLarennek nem lenne fontos az egyéni világbajnoki cím, mert amit az első körbe produkált a két versenyző, azért az minden volt, csak nem éppen összedolgozás. És erről szeretném kérni a te véleményedet, és aztán pedig szerintem ragadjunk le itt, mert ez nem csak egy két sikánnál való pilótának a csatározása, hanem szerintem emögött azért sokkal több van.
Hát igen, nekem egy kicsit így nagyobb körből merítve legelőször az a gyanúm, hogy a McLarennél nagyon későn fogadták el azt az amúgy örömteli tényt, hogy ők a legjobbak jelenleg a mezőnyben, és valahogy, mintha a mai napig nem akarnák elhinni, hogy ők a világbajnoki címért futnak idén. Tehát volt egy nagyon-nagyon erős Red Bull kezdet az év elején, amikor ugye gyakorlatilag mindenki úgy számolt, hogy Max Verstappen négyszeres világbajnok, és végigásítozzuk a 2024-es évet is. Majd ugye fordult a kocka, és hát a szezon közepétől, legalábbis tényleg Silverstone-tól, a McLaren a nyerő autó, még akkor is, hogyha a Mercedesnek is ugye voltak megcsillanásai, de azokkal a megcsillanások azért valljuk be mindig valakinek a hibájából, vagy a körülményeknek köszönhetően történt. És ugyanakkor meg ugye itt van nekik a Norris, aki egy szenzációs pilóta, ott van már náluk nagyon régóta, de mintha nem számoltak volna azzal se, hogy a második számú, vagy nem, ugye nem második számú épp ez a helyzet, hanem a másik pilótájuk is legalább olyan jó. És ezt két ilyen fiatal gyerek, akiknek gyakorlatilag ugye mind a kettő először nyert az idei szezonban, és most ha a helyzetét tekintve Norris is áll jobban a pontversenyben, de én szerintem Piastri maga is úgy gondolja, hogy ő neki ugyanolyan jogai vannak, és lehetőségei vannak, és ha az autója engedi, ugyan már miért ne tenné meg azt, amit például most vasárnap megtent Monzában. És hát itt a hatalmas felelőssége a csapatvezetésnek, hogy ezzel a szituációval kezdeni kell valamit. És mintha ők sem nőttek volna még ehhez föl, ahogy a több kommentárban is olvasható, hogy egy dolog, hogy van egy világverő autód, és azt lemenedzselni, hogy ezt tényleg győzni is tudjon, mert nem elég csak gyorsnak lenni, hanem ugye az győz, aki az első helyen ért célba. De hát, hogy hogyan alakul egy versenynek a levezénylése, ez a pilótától is függ természetesen, de hogyha már ennyit emlegetik ezeket a mindenféle megbeszéléseket, papajaszabályokat, meg egyebeket, hát ebbe a csapat maximálisan elbukott most Monzában, illetve a Hungaroringen is nagyjából, mert így nem lehet világbajnoki címet nyerni, hogy szórjuk jobbra-balra a pontokat.
Hát pontosan ezt akartam mondani, hogy amit látsz és amit hallasz, az mint hogy a köszönő viszonyban se lenne a valósággal. Lehet, hogy vannak ezek az úgynevezett papaja szabályok, de hogy rohadtul nem úgy látom a dolgokat alakulni, ahogy vélelemezzük mi, hogy mik lehetnek ezek a papaja szabályok, az egész egyszerűen az valami elképesztő.
Igen, tehát, de akármilyen szabályok is vannak, láthatólag ezek a szabályok nem működnek, vagy valamelyik oldal nem tartja úgy be őket, ahogy megbeszélték vasárnap reggel, mert különben nem lennének ezek a kétségbe esett, és néha már komikus rádiózások jobbra-balra.
A McLarennek jelenleg, és ezt bátran kimerem állítani, per pillanat kimerem jelenteni azt, hogy a McLarennek van most jelenleg a legerősebb autója a pályán és a legerősebb pilóta párosa. Ez szerintem ez tény, ez fix és ezt látjuk. De a Monza előtt többször láthattunk arra példát, hogy stratégiailag nincsenek felnőve ehhez a szinthez, és most meg már azt látom, hogy sem stratégiailag, sem csapatvezetésileg nincsenek felnőve ahhoz a feladathoz, hogy akkor most akkor tényleg itt van a lehetőség. Tehát ezért dolgoztak mocskosul sok évet. Mert azért ne felejtsük el, hogy azért mondjuk egy 5 évvel ezelőtt a McLaren az nagyjából egy burleskbe illő.
Hát a nulláról.
Hát a nulláról. Tehát fönn voltak a csúcson, lementek a nullára, most megint feljöttek a csúcsra. Mert tényleg, tehát amit ez a csapat az elmúlt 12 évben csinált, azért az tényleg azt lehet mondani hullámvasútnak, és a mai Forma 1-ben egyáltalán nincsen garancia arra, hogy fenn nincs maradsz, de arra sincsen garancia, hogyha lent vagy, akkor lentről fel tudsz jönni. Lásd Williams, de még mindig nagyon-nagyon lassan megy föl, de még mindig azért nem ott van.
Hát, amit még egy... több év.
Ha, ha valóban, ha egyáltalán sikerül. Szóval én is azt gondolom, hogy mintha nem hinnék el, hogy ott lennének, és nem mernék elkapni ezt a lehetőséget, hogy itt vagyunk most. Semmi nem garantálja azt sem, hogy jövőre a McLaren ott lesz, ahol most van. Mert a Forma 1-ben semmi nem biztos. Tehát semmi nem garantálja azt, hogy a McLarennek ez a túlzottan demokratikus hozzáállása, és az túlzottan sportszerű hozzáállása a versenyzéshez, az valóban elegendő lesz arra, hogy majd akkor jövőre, akkor majd meg fogjuk csinálni, most itt vagyunk, most jó fejek vagyunk, demokratikusak vagyunk, mindenkit engedünk, papaja szabályok, az a lényeg, hogy ne ütközzetek össze, mert legalább ennyi jött ki, hogy ezt tudjuk, hogy a papaja szabályok azt jelenti, hogy ne üssétek ki egymást. Mondjuk eddig erre...
Na de ez olyan alap, hogy ezt minden csapatvezető valószínűleg minden verseny előtt elmondja a pilótájának, tehát ez nem is kérdés, ez nem kell azért a spanyol viaszről találni.
Pontosan erről van szó. Tehát én azt hiszem, hogy nincs meg bennük a kellően kemény kéz ahhoz, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, Lando, te 60x ponttal vagy most lemaradva per pillanat.
62.
Oszi, te több mint 100 ponttal vagy lemaradva. Van hátra ennyi versenyünk, itt van ez a nagyszerű lehetőség. A legfőbb konkurensünk nagyon komoly bajban van, és erre ezt most már nem palástolják, hanem most már a Horner is nyíltan beszélt arról, hogy gyerekek, hát az a baj, hogy nagy baj van, és a bajnak az oka ez és ez és ez, érdemes esetleg majd a hiteles Forma 1-es hírportálokon visszanyomozni erre a mély interjúra. Nagyon tanulságos egyébként, ha majd lesz időnk, akkor erről is beszélünk majd egy pár szót. Szóval itt vagyunk mi, ott vannak ők, és közénk beférnek bizony csapatok. Hol a Ferrari, hol a Mercedes, hol mindkettő? Hát gyerekek, normál esetben egy ekkora hátrányt úgy, hogy a Norris az első, Verstappen a második, így nem lehet ledolgozni. Most is itt volt egy csodálatos lehetőség. És míg mondjuk azt, hogy oké, rendben van, megnyerte a Leclerc, tök ügyes volt, most azon is el lehet filozofálni, hogy valóban okosabbak voltak taktikailag, mint a McLaren, vagy csak 19-re lapot húztak, és bejött nekik. Lásd, ugye, mint mondtam, a Forma 1, tehát a Ferrari-nak a Monza mindig különleges erővel bír, az is lehet, hogy most azt mondták, hogy gyerekek, itthon vagyunk, vezetjük a versenyt, itthon vagyunk, próbáljuk meg, aztán legfeljebb, hogyha nem jön össze, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, a McLaren erősebb volt, eddig is, most is az úgy, hogy sajnos
hogy gyakorlatilag veszteni valójuk nem volt. Tehát, maximum harmadik lett volna a Leclerc.
Hát így van. Szóval óriási lehetőség van a McLaren kezébe, és egyszerűen képtelenek ezt kihasználni, és most vonatkoztassunk el az első körbe történtekről. De a két pilóta között, aki a bajnoki illavashoz közelebb van, az nem sokkal volt lemaradva a második helyezettől. Tehát még az utolsó körben azt is lehetett volna mondani, ezt ugye pont a Ferrari-tól hallottuk még annól Zsantot szájából.
Persze.
Mondani, hogy please let Michael pass for the championship. Ezt is lehetett volna mondani.
De még Bottast is megkérték erre
párszor. Pontosan, és az utolsó körben. Egyébként csak teszem hozzá, hogy mennyire érdekes. A Hungaroringen mit mondtak a Lando Norrisnak a fülére 5 körrel a verseny vége előtt? Ha világbajnoki címet akarsz nyerni, akkor arra szükség lesz egy csapatra. Hát most a csapat az ez a csapat, ez most konkrétan fölköpött és aláállt. Szóval egyszerűen megfejtetetlen talány számomra az, hogy a McLarennél mi megy. Én azt látom, hogy tényleg bitangerős az autó, van egy hatalmas lehetőség a kezükbe, majd ezzel nem sikerül élni, majd utána Andrea Stella kiáll, magyarázkodik, majd utána jön Zac Brown, kiáll, magyarázkodik, és hogy majd minden jó lesz, meg minden szép lesz, és megint belelépnek ugyanabba a kutyakakába, ahol eddig is jártak, miközben fényes cipővel kéne menniük, és most is itt volt egy lehetőség, ugyanúgy, mint a Hungaroringen volt, bár igaz, ugye ott a győzelem azért a sikerült, de mégis nem egy önbizalomtól duzzadó, dicsőséges győzelemmel a zsebbe egy bivajerős McLaren megy el Bakuba, hanem látunk egy ilyen összezavarodott, zavart, levert, hát nem tudom, hogy láttátok-e esetleg a képeket, sőt egy videót is találtam, amikor ugye minden futam után ugye megcsinálják a csapat fényképezkedést, amikor éppen egy csapat nyer, odaállnak a garázs elé, kiteszik a táblát, hogy 1-2, vagy 1-3, tök mindegy.
És akkor itt most 2-3.
Itt 2-3 volt, és konkrétan mind a két pilótát ugye leültették a tábla mellé, és lehet azt mondani tavaly, hogy igen, hát McLaren 2-3, tökre örülünk neki, meg minden, csak ez most már egy ilyen mutatott teljesítmény alapján ez már azért vérszegény, és mind a két pilóta úgy ült ott annál a csapatfényképezkedésnél, és olyan bús arccal néztek, mint amikor én elsózom a halászlét.
Hát igen, ugyanez volt, amikor ott a lihez szobában ugye ücsörögtek, hát így mélyen a szemükbe húzott sírtes sapkával, mindig gondolom magába mondta a magáét, de hát tényleg, amikor egy-kettőként indulsz, akkor hát legalább az, hogy az egyik autó esetleg nem feltétlenül ér oda a második helyre, de egy győzelem az ebben 100%-ig benne kellett volna legyen. Tehát nem esett ki egyik versenyző, se nem volt ütközés, hála a papaja szabálynak. Tehát gyakorlatilag ez csak a saját erőből sikerült hátra küzdeni magukat.
És azért tegyük azért azt is hozzá, hogy a második sikánnál történt eseményeknél, ahol a Norris egyébként nagyon észnél volt.
Mert az lehetett volna koccanás.
Az lehetett volna koccanás, de marha nagy mákja is volt, mert ugyanezen a helyen 2018-ban egyéni bajnoki címért harcoló Sebastian Vettel ugyanúgy belül találta magát a meglepően merészen támadó csapattársal szemben, Kimi Räikkönennel szemben, és ott ugye ugyanúgy Vettel belül, Kimi kívül, Kimi előrébb, a Vettel ugye hátrébb, és ott viszont a Vettel nem tudta megfogni az autót, megpördült, a mezőny végére került, Lewis Hamilton megköszönte szépen ezt a lehetőséget, és a többit már mindenki ismeri.
Hát igen, ez egy nagy kérdés lett, hogy ebből a McLaren mostan mit tanul és mit nem. Én még arra is gondoltam, hogy azért ne felejtsük el, hogy most mi ugye az alapján tudunk bizonyos dolgokat itten kielemezgetni, amit mi látunk a tévén keresztül, meg olvasgatunk különböző internetes portálokon. És most eszembe jutott az, hogy azért hol van, hogy mindig van valamilyen értelmű, egy pszichológiai háttere is ennek az egésznek. Most eszembe jutott, ugye, hogy mennyire simán megnyerhette volna a McLaren a világbajnokságot 2007-ben, hiszen Fernando Alonsót azért hozták oda, hogy ott nyerje meg a harmadik WB-címet, majd fölbukkant ugye a fiatal Lewis Hamilton, a McLaren saját nevelésű pilótája, és annyira beleszerettek magába Hamiltonba is az ötletbe, hogy első szezonjában világbajnok lehet, hogy elkezdték őt nyomni, Alonsóval ugye összevettek, és a végén Kimi Räikkönen lett a világbajnok. Úgyhogy még azt is el tudom képzelni, hogy akár a McLarenen belül is van egyfajta szituáció, hogy van a Piastrinak esetleg egy ilyen támogatói töre, vagy a Zagbaron, vagy a Stella esetleg favorizálja, akár a Norrisszal szemben is, amit ezeket persze mind nem tudhatjuk meg, egy ilyen találgatás csak a részemről most, de én ezt is el tudom képzelni, hogy van egyfajta ilyen motivum is ebben az egészben.
Hát a jobban...
Azért nem mondják neki Kerekperecki azt, hogy most nyugi, van időd, ebbe az évben csak Norrisszal tudunk bajnokságot nyerni, állj be mögé és kész, passz, nincs előzetes meg semmi.
Jó, hát mondjuk a Norrisnak elmondták, hogy figyelj ahhoz, hogy világbajnok akarsz lenni, akkor szükséged az Oscarra is, meg a csapatra is, hát most mind a kettő
hát
ellenkezőjét viseli. De egyébként jó, hát ha már teóriákat nézünk, akkor az én teóriám például az is lehet, hogy azért nem tudják, vagy nem akarják, de az idő majd úgy is meg fogja hozni, ha van a csapaton belül a két pilóta között feszültség, szerintem van. Most már biztos, hogy van, de már korábban is volt szerintem, mert azért két alfahím verseny az egy csapatban, és biztos, tehát most még rajta tudják tartani a fedelet a fazékon, de ez előbb-utóbb elkezd gőzölögni, és azért egy-két ilyen sivalkodó gőz, az ki fog azért onnan jönni, ha nem is az idén, majd jövőre. De ettől függetlenül én még azt, az én teóriám az még akár az lehet, hogy biztos, hogy akarják kezelni ezt a helyzetet, csak nem tudják. Én Piastri részéről azt a teóriát gondolom, hogy lehet, hogy úgy van vele ő, hogy A. nem csináltok belőlem Rubens Barrichellót, vagy David Coulthardot, vagy B. hogy a csapat nem akarja azt, hogy Rubens Barrichello vagy David Coulthard legyen, hiszen egy szinten van a két pilóta, és ha csak a kifelé mutatott dolgokat nézem, Lando Norris állandóan élő egyenes adásban a csapatrádión, vagy már akár a pódium előtti beszélgetéseken önként és dalolva neki áll önostorozást csinálni.
Ez igaz.
Míg az Oscar Piastri ausztrál létére annyira olyan, mint a Kimi Räikkönen. Tehát nézed őt a tévébe, és nem tudod eldönteni, hogy boldog, vagy éppen bosszankodik, mert ugyanaz az arca van. Tehát ugyanaz az arcmimikája van, mint a Räikkönennél volt, és ugyanazzal a hanglejtéssel, ugyanazzal a monotonitással szűkszavúan el tudja mondani azt, amit szeretne. Úgyhogy itt eléggé sok tényezős ez a dolog. Egy biztos véleményem szerint, hogyha még akar valamit a McLaren kezdeni, akkor most ezt Bakuig, ezt tisztázniuk kell csapaton belül, mert ez most egy óriási nagy lehetőség. És a McLaren dolgozói, és a McLaren szurkolói is igazán megérdemelnék azt, hogy lássák azt, hogy igen, harcba szálltunk ezért, és megteszünk érte mindent. És a végén akkor, hogyha esetleg összejön, akkor mindenki boldog. Ha a végén nem jön össze, akkor meg el tudják mondani azt, hogy köszönöm szépen, mi ezt megpróbáltuk, sajnos nem jött össze. Az egy más kérdés, hogy akkor utána azért kell majd tartani a hátukat, hogy miért nem korábban kezdtétek el. Meglátjuk, még egyelőre nem ledolgozhatatlan ez a hátrány, viszont az idő fogy, és semmi nem garantálja azt, hogy jön egy olyan ballépés a Red Bullnak, mint ami volt most Monzába, hogy többen be tudnak menni a két éllovas közé. És hogyha már Red Bull, hát azért ott sincsen nagy rend a házban.
Hát ott most már semmilyen szinten nincsen rend, ugye, mert addig az év elején ugye már voltak ezek a személyi torzsalkodások, meg a Hornernek a molesztálási ügye, meg a Verstappen papának a furkálódásai. Ugye minden nem számított egészen addig, amíg ugye zsinórba jöttek a győzelmek. Csak aztán úgy kezdett repedezni ez az egész várkastély azzal, hogy bejelentette Nyúlja távozását. Azóta ugye több kulcsfontosságú ember távozott a csapattól, és hogy ez ilyen hamar érezteti a hatását, az egy kicsit talán meglepő is, de hát nyilván a többiek sötétlenkedtek, tehát ez pontosan lehet tudni, hogy amíg te hátrafele lépsz, a többiek meg előrefele, az akkor már egy dupla hatású dolog, és hát ennek most látjuk az eredményét, hogy gyakorlatilag a Red Bull majdnem azt mondom, hogy a top csapatok közül kiesett szinte. Tehát, hogy az, hogy ők a negyedik sorból indulnak, és onnan igazából nulla esélyük volt, hogy előre keveredjenek. Azért ilyet nem tudom, mikor láttunk utoljára, hiszen ha egy-egy kisiklása volt, és a Verstappennek, mert gyakorlatilag csak róla beszélünk, úgy ismert erőz ebből a szempontból, majdnem, hogy mindegy. Tehát, hogyha valamilyen furmány miatt a 10. vagy a 14. helyről indult a versenyen, ugye ez se volt probléma, mert onnan is simán 10. körben már vezetett, és haza sétált a győzelemmel. És hát itt gyakorlatilag, ha a Russell kalamaika nincsen, akkor ugyanazon a helyen végzett volna, ahonnan indul.
Visszautalva erre a Christian Horner féle meglepően őszinte nyilatkozatot. Az már elég érdekes volt, hogy a Verstappen nyíltan ostorozza a csapatot, hogy nem vagyunk ott, nem jó, követelőzik, stb. Azért ez egy kicsikét azért furcsa, valljuk be őszintén. Egy valakitől szoktunk meg ilyet, az pedig a Fernando Alonso. És most a Christian Horner mondta azt el, hogy igen, volt egy tök jó kezes bárány autónk, ami most pedig egy zabolátlan vadállat, és nem tudunk vele mit kezdeni, mert elmegy az autó eleje, elmegy az autó hátulja, nem következetesen viselkedik, és ezáltal zabálja a gumikat, és hát elkezdte mondogatni, hogy hát bizony a nem biztos, hogy Miami-tól kell keresni a bajok forrását, hanem tavaly is volt vele problémánk ezzel, de akkor nem figyeltünk rá, stb. Szóval eléggé érdekes volt, és hát, hogy elavultak az mérősi eszközeink, lehet, hogy abban a hibában vagyunk, mint amiben a Mercedes volt, hogy az elavult szélcsatornának köszönhetően nem biztos, hogy azok az adatok, amiket mi a szélcsatornában jónak látunk, az akár a pályán vissza,
a pályán
nem köszönnek vissza.
Nem tudnak tesztelni.
Szóval nagyon-nagyon érdekes volt ez, és ezt tekintve nem tudom, hogy ekkora balhé közepette egy csapat mennyire tud, tehát hogy elszipkázzák az embereket, nincs ott az autó, ahol van, ezáltal mindenki feszültségben van, pluszban még a pilóta, biztos vagyok benne, hogy azért ha Max nem is, de Jos Verstappen tudja, hogy ütivágja az asztalt. De mint ahogy Toto Wolff csinálta, hogy itt valami nagyon-nagyon nem jó. Egy ilyen helyzetben vajon egy Red Bull az év végére mit tud átmenekíteni még? Vagy egyáltalán meg tud-e valamit menekíteni? Mert az egy dolog, hogy a McLaren ott van a nyakukon, de a Ferrari sincsen messze.
Na épp ezt a mondani, hogy se a konstruktőri kupában, munkon a versenyeken. Most az látszik, hogy a Red Bull vagy a harmadik, vagy a negyedik erő, itt most ugye csak a negyedik volt Monzában, ugye még Hollandiában azért mégiscsak meg volt a második hely, de hát ez is egy nagy verés volt azért alapvetően. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most ők tényleg belekerültek-e egy olyan spirálba, ahonnan jelen pillanatban nem látják a kiutat, és nincsenek meg hozzá, ugye ez egy nagyon összeszokott, hihetetlenül sikeres gárda volt, amiből ugye ki legalább kettő kulcsfontosságú figura, a Newey és ez a Whitley kikerült, és ezeket nem lehet csak úgy a semmiből pótolni, mert hiába áll egy ilyen nagy csapat, mint a Red Bull 600 mérnökből, meg mindenféle egyéb szakemberekből, úgyhogy ott a Hannah Schmidt a nagy stratéga, de nem tud stratégiát csinálni egy olyan autóval a győzelemre, amelyik nem képes a győzelemre, mert nem elég gyors. Tehát, hogy ezt hogy tudják ők rendbe rakni a hátralévő 8 futamra, ez egy nagyon nagy kérdés, és azért ez sok verseny még, mert jó, hogy olyan soknak tűnik ez a 62 pont, ami előnyel még a Verstappen bír, de valóban ez a helyzet, hogy elég csak egyszer úgy betlítnie, hogy akár nulla pontot szerez, és azt a Norris akkor megnyeri, akkor már nagyon éles a helyzet, mert onnantól már nem is kell feltétlenül túl sokkal előrébb végezni a egyes versenyeken, mint a Verstappen, tehát adott esetben ez a VB team egyéniben is hozható. Még én szerintem konstruktőribe biztos megnyeri a McLaren, mert annyival jobbak már, és még bizony se lehetetlen, hogyha most a Ferrari lendületet kap ettől a monzai sikertől, és nem csak a taktika révén volt ez egyértelmű győzelem, hanem tényleg javul az autó, bár mondjuk a Sainz teljesítménye azért nem ezt támasztja alá, de adott esetben a Ferrari is beelőzheti a konstruktőrök kupájába a Red Bullt.
De most figyelj, Sainz teljesítménye ide vagy oda, van annyi képessége ahhoz, hogy mondjuk a Perez előtt végezzem, vagy a Perezzel egy szinten.
Hát
tehát,
igen,
hogyha
igen,
megint jön egy olyan verseny hétvége, mint a mostani, hogy akkor még becsúszik mondjuk még a két McLaren közé mondjuk egy Leclerc is, és mondjuk egy Sainz a Perez elé, hát ott azért, ha apránként el lehet a csipegetni pontokat, akkor konstruktőrében valóban még azt mondom, hogy még a második hely sem garantálta a Red Bullnak.
Na igen, ugyan erre gondolok én is, tehát hogyha ez a tendencia megmarad, amit láttunk így az utóbbi 4-5 futam, hogy a Red Bull lefelé csúszik szépen, a McLaren és a Ferrari pedig előre, és még egyszer-egyszer netán villant a Mercedes is, a mostaninál jobban, hát akkor nekik ebből a szempontból reszeltek, és tényleg akkor csak arra tudnak gyúrni, hogy ezt a 62 pontos előnyt a Verstappen valamilyen módon kisebb-nagyobb kármentésekkel odáig vigye, hogy néhány pont előnnyel, de még meg lesz neki a negyedik VB-n.
Ugye, hogy mondtad, hogy a Red Bulltól rengeteg kulcsember, kettőt ugye meg is nevezte, hogy Whitley-t, illetőleg Newey-t, és hát Adrian Newey-val szeretnék egy kicsikét foglalkozni, hiszen ugye idáig szinte betonbiztosra vehető volt az, hogy a Ferrarihoz megy, most nagyon úgy néz ki, hogy nem megy oda, és most nagyon úgy néz ki, hogy az Aston Martinhoz fog menni. És milyen érdekes, hogy pont tegnap olvastam egy szőszenetet Alonso-tól, aki szintén nagyon elégedetlen a csapatával, és én azt hiszem, hogy a rajongók is, tehát két évvel ezelőtt azért nem gondoltuk volna azt, hogy most hát tavaly évelején nem gondoltuk volna azt, hogy ilyen mélységekre képes, tehát ahogy a McLaren tud előrefejleszteni, úgy valamiért az Aston Martin tavaly, és az idén is úgy azért tud rendesen visszafejleszteni. Nyilván egy óriási befektetés kellős közepén vagyunk, ugye rengeteg pénzt ölt Lawrence Stroll a csapat fejlesztésébe, új főhadiszállás, modern eszközök, jönnek a mérnökök, és még talán lehet, hogy Newey is jön, de mindezek ellenére Fernando Alonso azt mondta, hogy végül is akkora nagy a kaki, hogy egy embernek az érkezése biztos, hogy nem lesz garancia arra, hogy akkor, na, akkor mi most itt vagyunk, és akkor visszavinnénk Fernándót a dobogóra, és ahol nagyon sokan kívánják, hogy végre legalább még egy nyomorult futamot tudjon nyerni.
Igen, ez egy jó kérdés, ugye a pénz az mit old meg, mert ugye pont a Fernando Alonso, amikor átment ugye másodjára a McLarenhez, és jött a Honda, hát szerintem pénzben ott sem volt hiány, sőt, és hát emlékszünk rá, hogy micsoda rettenetes évek voltak azok, és hát maga Alonso volt az, aki sikítozta a rádióba, hogy GP2 engine, tehát ő amúgy se szokott különösebben békjött tenni a nyelvére, hogyha elégedetlen. most persze az Aston Martin eltökéltségével nincs semmi gond, ugyanakkor meg tényleg azt kell látni, hogy legalábbis az utóbbi 30 évben ez történt, hogy egy emberen is nagyon sok minden múlik, és ez az egy ember éppenséggel pont egyre nyújt. Tehát az a csapat, ahol ő odament, a Williams, a McLaren, a Red Bull, az előbb-utóbb valamelyik hamarabb, valamelyik egy kicsivel tényleg később, de világbajnok lett szinte garantáltan. Aztán, hogy ő most itt ilyen 66-67 évesen még mennyire képes újból megújulni, mennyire tudja a motivációját fölpörgetni olyan szintre, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt, ez is egy kérdés. Hát mindenkinek vannak életkori és egyéb korlátai. Egy pilóta se olyan gyors már 40 évesen, mint mondjuk 22 évesen. És lehet, hogy egy mérnöknek se jut már eszébe annyi minden érdekes idősebb korában, mint korábban. Tehát ott volt a zseniális tervező John Barnard, aki ugye a McLarennél és a Ferrari-nál vitézkedett, aztán a későbbi éveiben hiába ment egy-egy csapathoz oda, a Prosthoz, meg egyebekhez, ott már semmit nem tudott elérni, pedig hát nyilván akkor is a legjobb szándékai szerint jut le a tervező asztalhoz, kifogyott a szuflana. De hogy ez most a nyúj esetében is tényleg így lesz, vagy sem, ezt nem tudhatjuk előre. Az látszik, hogy amint eljött a Red Bulltól, ennek a hatását viszont megérezték.
Azért aztán majd, hogyha még lefolyik még jó néhány hét, inkább egy év, kíváncsi leszek majd, hogyha onnan visszanézünk egy év múlva ilyenkor. És ugye, ha csak a Red Bullnak a házi történetét nézzük, akkor ugye mi először azzal találkoztunk, hogy akkor évelején akkor volt ez a botrány, akkor arra tippeltünk, hogy akkor most akkor hatalmi húzavona mehet a háttérbe, vagy tényleg van valami baj, és aztán most elhagyja egy meghatározó emberek hagyják el a csapatot, és most már Horner is előállt egy ilyen nyilatkozattal, lehet, hogy valóban tényleg az van, amit még nagyon-nagyon régebben mondtam, hogy a Red Bullnál, a Red Bullt úgy tudnám jellemezni, mint egy felrázott üvegpezsgőt, és a Dieter Mateschitz volt a dugó benne. És utána Mateschitz eltávozott, és azóta pedig csak úgy ömlik kifele a habzó pezsgő, és nem tudják a feszültséget valahogy bentartani, és nem tudják egybetartani ezt az egész csapatot. Érdekes lesz mindezt nézni. Mindenesetre az is érdekes lesz, hogy valóban, hogyha Newey elmegy az Aston Martinhoz, akkor valóban ő maga képes-e nem csak mint egy emberként, hanem csak akár ráhatásként annyi motivációval szerintem gond és probléma nem lesz. Vannak emberek, akik azt szeretik csinálni, ameddig élnek, amit csinálnak, és nem tudják letenni a lantot. Véleményem szerint Newey-t is ez viszi előre. Amit csinál, azt imádja csinálni, és szereti. És ha csak a motiváció részét nézzünk, egy béka segg alatt lévő csapatot, egy patinás márkanévvel ellátva fölvinni, azért mondjuk fölemelni, onnan, ahonnan most vannak, azért szerintem az egy elég szép kihívás lehet. Nem hiszem, hogy most attól fog ő motiváltabb lenni, hogy azt mondja neki Lawrence Stroll, hogy mennyit kerestél, 20-at, akkor gyere, adok neked 80-at, és akkor tök jó lesz majd itt neked. Ez szerintem őt egyáltalán nem motiválja. Mert hogy azért van ott mit tenni, az egészen biztos, hogy ha csak nem a Monzát nézem, ahol a vége előtt kihozták a fiát két körül a vége előtt, hogy akkor friss lágygumikon akkor fussa meg a verseny leggyorsabb körét, majd az utolsó körbe nagyon használt kemény keverék a gumikon, Lando Norris pedig 6 tizeddel lecsent előle a leggyorsabb kört. Tehát ott azért van gond. Hát figyelj, én most azt mondom, hogy szerintem most fejezzük be, mert még azért lenne miről beszélni, és talán utolsó záró gondolatként én azért kíváncsian várom az elkövetkezendő két futamot. Két utcai versenyről van szó, Azerbajdzsán, illetőleg Szingapur, és mind a kettő maga nemében veszélyes pálya, hiszen azért a városi pályákon egy hiba, és akkor azért ott gond van, és hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a McLaren képes lesz rendezni a soraikat. A Red Bullnál ez a vezethetetlen autó egy városi pályán az szerintem sosem életbiztosítás. És kérdés az, hogy valóban a Ferrari, aki nem értette, hogy miért voltak gyorsak Zandvoortban, és most se értette, hogy miért voltak gyorsak Monzában, hogy akkor az valóban megérte azt, hogy mi miért történik. Kérdés az, hogy visszatér-e a Mercedes, szóval azért elég érdekes két hétvége előtt állunk.
Hát abszolút, én is nagyon várom, hogy pörgött meg is. Hát ez az igazi. Tehát amikor 3-4 csapat van versenyben, és jó, hogy most úgy gondoljuk, hogy a McLaren mindent visz majd, de mint látjuk, nem így van. És azt, hogy a Ferrari mit ért, vagy mit nem, legyen az ő gondjuk, de hát amíg ugye jól muzsikál az autót, majd hogy értik-e, vagy nem, csak menjen.
Így van. Ennél jobb zárószót nem is találhattunk volna. Köszönöm neked, hogy itt voltál, és magvas gondolataiddal emelted a műsornak a színvonalát. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy végighallgattátok mai beszélgetésünket. Hogyha tetszett a mai adás, akkor kérlek, hogy iratkozzatok föl a csatornánkra, bármelyik streaming platformon is hallgattok minket, és akkor, hogyha feliratkoztatok, akkor majd nem sokára jön a kis csengő, amikor följön majd a következő új beszélgetésünk, és akkor nem fogtok róla lemaradni, illetőleg az üres járatba pedig tessék visszahallgatni a korábbi beszélgetéseinket, amiket szintén megtaláltok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!